Ez még mindig a prémium kategória.
Virág Ferenc, a Random Capital egyik tulajdonosa, stratégiai tanácsadója, a mai vendégem, és hát visszatekintünk a hazai részvénypiac idei teljesítményére. És hát ugye az OTP-ről beszélgettünk, majd a Richter és a Telekom következett. A Telekomnál annyit még azért említsünk meg, hogy idén gyakorlatilag meg sem mozdult a papír, legalábbis ha a januári, illetve a jelenlegi árfolyamot összevetjük.
Egyébként se. Tehát azért nagyjából azt lehet mondani, hogy ha nap mint nap nézzük a Telekomnak az árfolyamot, akkor ez egy elképesztően unalmas sztori. Valahol 4-10 és 427-30 között volt nagyon sokáig, állati boldogok lettünk, hogy felment 3-30, vagy 4-30 fölé, és bíztunk abból, hogy innen majd megindul a lendület. Ez 4-40-ig 4,40-es állat jelent, jelenleg 4,50 egy néhány volt egyébként a teteje, talán ebben az évben a 4,60-at, ha jól emlékszem, nem érte el, tehát egy nulla teljesítmény, és azt se felejtsük el, hogy pontosan akkor emelkedett fel ezekre a szintekre az árfolyam, de a 400 fontos bázison, amikor elkezdődtek a pletykák tavaly év végén, tehát igen, 2018-es év végén, hogy valami lehet ott a Magyar Telekom tájékán, és történhet valami, talán nem is tudom, egy világgazdaságos cikkből következően. A lényeg.
Igen, ez volt a felvásárlási fegyka, mely szerint ugye a teljes Telekomot felvásárolja majd valaki.
Megszólítottam az illetékest, hogy pontosan így van, hogy ehhez képest az előbb elemeztük le, hogy 0,1%-os az eltérés, egy rendkívül unalmas sztori, és tartok tőle, hogy ha valami érdemi nem történik, akkor ez marad is. Hívnál ismét a menedzsmentet, hogy lehet osztalékot emelni, és akkor történne is valami.
Ha a Telekom piaca unalmas, akkor én azt mondanám, hogy a MOLÉ is az. Oké, hogy vannak kiszúrások, de azért összességében ugye egy negatív mérleget látok. Emelkedni a MOL részvény árfolyama sem tudott. Miért?
Nem, sőt, ezt is nézzük, hogy mínusz 6%-ban van az idei éves teljesítménye. Ugye a MOL-ban, mint olyanban, a sztori hiányzik. És aki azt gondolja, hogy Azerbajdzsánnal most hiten megkaptuk újra a sztorit, azáltal, hogy egy óriási gigaberuházás van, annak azt üzenem, hogy részben igen, részben nem. Sztorinak jó, de az én megítélésem az, hogy az emberek, a befektetők még nagy mértékben emlékeznek erre az északi tengeri beruházásra, amin a MOL nem kevés pénz bukott, mondhatni óriási pénz bukott, és ezért a giga beruházásokkal, vagy piaci részvásárlásokkal, vagy egyszerűen mezővásárlásokkal szkeptikusak nagy részben a befektetők. Hogyha ettől eltekintünk, és azt nézzük, hogy mit tud idén a MOL, és mondjuk azt feltételezzük, hogy valahol megint 2,6 milliárd körül lehet az éves dollárban kifejezett EBITDA-ja, és ehhez hozzatesszük azt, hogy ez amivel jobb, mert módosított a menedzsment a várakozásán, de egyébként majdnem, hogy inline a tavalyal, meg az elmúlt előző évvel kapcsolatban, akkor viszont azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag semmi nem történik a MOL-lal kapcsolatban. Azt ismerjük és tudjuk, hogy kicsit emelkedik, kicsit csökken az olajár, a MOL ilyen értelemben, a jelenben mint egy pajzs úgy viselkedik, és nagyon szép eredményre képes, de nem látunk semmilyen hajtóerőt, ami azt mutatná, hogy innen lazán emelkedhetne az árfolyam, és olyan okot se, ami azt mutatná, hogy óriási mértékben csökkennie kellene.
Nem lehet, hát emögött az is, hogy a befektetők egy része, mondjuk beleértve akár még magamat is, bár nincsenek MOL részvényeim, de hogy nem igazán tudjuk hova tenni a MOL-t, hiszen most ugye egy új kereskedelmi lábat kezd erőltetni a társaság. Egész sikerrel csinálják, csak én nem igazán tudok beárazni egy olyan részvényt, amely egyik része kereskedelmi lábonál, a másik meg olajiparon.
A válasz megint csak az, hogy de, csak itt megint hoznék egy anomáliát. Az anomália az pedig az lenne, hogy igen, az elmúlt időszakban arra készültünk, hogy mindenki az zengte, hogy itt az olajnak vége, jönnek az elektromos autók, és millió helyen felhasználásba alternatív megoldások jöhetnek a pala dolgoktól kezdve bármeddig, és akkor egyszer csak, amikor az ember fél már kezd adálni, hogy hogyan lehet egy ekkora felépítményt valóban kiskereskedelmi egyéb célokra használni, akkor egyszer csak ön is azt mondja, hogy na, akkor másfél milliárd dollár összértékkel ennyire becsüljük be az értéket, megveszünk egy azerbajdzsáni felépítményt. És akkor az ember azt mondja, hogy te jó Isten, hát eddig arról volt szó, hogy nincs fantázia az olajban tovább, és most meg arról beszélünk, hogy az élet egyik legnagyobb beruházását végezzi el majd a MOL az elkövetkező időszakban olajmezők vásárlásával. Ezt én ellentmondásnak tartom. Attól függetlenül, hogy a MOL-nak egy választ kellett adni az elmúlt időszakban arra, hogy valóban átalakulhat egy bizonyos folyamat, időszakos folyamat alapján az olajjal kapcsolatos megítélés, ez szerintem jó reagált és alternatívákat állított. Másik oldalon meg visszahúz minket a földre, és azt mondja, hogy igen ám, de ez nem fog 2 perc alatt megtörténni, és egy ekkora vállalatnak, egy ekkora átbevétel hátán nem kell 2 nap alatt abban gondolkodnia, hogy briós, meg Coca-Cola értékesítésből fogja azokat a pénzeket behozni, amiket alapvetően az olajjal kapcsolatos felépítményéből hozta. Így hát egyben ellentmondás, másrészt pedig egy bizalom abban, hogy akármennyire is voltak negatív sztorik, úgymond olajjal kapcsolatban, az ez a mai napig egy olajtársaság.
A blue chipek árnyékában egyre nagyobb élet van, mondhatni, a hazai piacon a kis részvények között. Mi mozgatja tulajdonképpen ezeket a kis részvényeket a blue chipekhez képest? Most ugye leszámítva az OTP-t, azért abban megegyezhetünk, hogy nagy sztorik a nagy papírokban nem voltak, viszont voltak a kicsikben.
Hát a spekuláció. Méghozzá úgy a spekuláció, hogy egy döbbenet számomra az, hogy miközben 2017-ben volt ezekben a papírokban ugye a Mészáros Rally által a legnagyobb mozgás, ahhoz képest 2008-ban már egy kevésbé aktív piacot éltünk, és 2019-ben inkább az igazság óráit láthatjuk, elgondolkodva azon, hogy mik a valós fundamentumok ezek mögött, a részvények mögött, és a rally okán meddig fenntarthatók az árfolyamok, vagy van-e olyan jövőkép, ami azt mutatja, hogy reálisak az árazások, vagy még magasabbak lehetnek, hogy nem szűnt meg ez a fajta piaci rész, és én azt gondolom, hogy nem is fog. Megtörténik az, hogy most már sokkal inkább az értelem, mint a várakozás hátán, sokkal inkább árazottabban, mint eddig a spekuláció hátán, valóban felnő az a közepes réteg, ami értelmet és igazságot tud vinni abba a dologba, hogy a néhány tucatnyi, vagy pontosabban 60-70 darab magyarországi részvény között nem csak 4 papírban, 5 papírban lehet gondolkodni, hanem egy szélesebb palettán lehet végignézni azt, hogy valós vállalatok lehetnek olyan mögöttes tartalommal, amiket lehet értékelni. Én azt gondolom, hogy ezt éljük ma többek között egy Opusnál, egy Apenninnél, azoknál a vállalatoknál, amiknek van valós tevékenysége, van átbevétele, van egyfajta felépítménye, és most van az időszak, hogy a befektetők próbálják értékelni azt, hogy ezek a váltok mire lesznek képesek, és mit fognak érni, pontosan jönni a forrágyi is például.
El lehet azt mondani, hogy lassan érik a piac, és most nem csak a befektetőre gondolok, hanem talán a vállalkozói környezet is.
Szerintem határozottan igen. És hozzá kell tenni azt, hogy ezekben a társaságokban, ezekben a közepes váltokban, amiket megneveztem, és még egy jó pár másban is, Graphisoftban, stb. Rábában, hogy a valós teljesítmény egy mérhető számmá alakul. Persze hozzá kell még azért fűzni, hogy a mészáros papírokkal kapcsolatosan, illetve az azok kategóriába esőkkel még mindig nem zajlott le az a folyamat, hogy tisztán lehessen látni, a Forage most jelentette be időközi értékelésként, hogy 4 milliárdos EBITDA-ja lehet és 2,5 milliárdos nettó profitja, ami az elmúlt évek teljesítmény alapján ugyennél a cégnél, ha már máshogy hívták meg, más tulajdonosa is volt, egy óriási előrelépés. Most van az, amikor a befektetőknek azt kell értékelnie, hogy ezek az eredményezőségek, ezek hogyan alakulhatnak a jövőben, és milyen valós teljesítmény alapján kéne értékelni a célket, hozzátéve, hogy ez a piac nem csak rövidtávú spekuláció, hanem ki kell alakulnia ezekbe a középvállalatokban is annak a biztos kéznek a meglévő magatartása, ami majd képes tartani hosszabb távon bizalommal és értékként a közekategóriás részvényeket is.
Ugye idén az jó volt látni, hogy új társaságok jelentek meg a piacon, a parketten. Nem feltétlenül csak az X-Tendre gondolok, hanem külső cégek vásárolták be magukat úgymond a tőzsdére. De ezek közé sorolnám akár az NFI-t is. Nem véletlenül a kedves hallgatók talán nem tudják, hogy te az NFI igazgató tanácsában is szerepet válasz. Miért jó ez a fajta megjelenés úgymond a tőzsdén? Most például gondolhatunk akár az Autovallisra, aki szintén kívülről érkezett egy és belebújt egy tőzsdei társaságba. Miért nem jó az elsődleges kibocsátás, egy IPO?
Történelmi dolognak tekinthető ma már az az, hogy az elmúlt időszakokban IPO általi megjelenésben túl nagy sikerek nem voltak. Tehát el lehet mondani azt, hogy a 10 évben, amit az elmúlt időszakban megéltünk, talán egy-egy olyan bevezetés volt, mint például a Plotinus, de talán a Plotinus se hagyományos IPO-val került a piacra, ami egy sikertörténetnek mondható és növekményt ott bemutatni a befektetőknek. Az egy igény, hogyha én egy tőzsdei társaságot szeretnék látni egy menedzsment szempontjából, akkor abban legyen közkéz, legyen forgalom. Így hát az, hogy beleköltöznek cégek, már tőzsdei cégekbe és tartalommal töltik meg, ahol viszont adott a tőkepiacnak az a része, hogy rendelkezik részvényesekkel, rendelkezik forgalommal, valós tőzsdei jelenléttel, ez ma egy érték. Hogy ez örökké így lesz-e, erről nem vagyok meggyőződve, ez a tőkepiac fejlettségétől függ. Hogyha lesznek olyan IPO-ink, amikbe érdemes lesz új részt venni, hogy komoly pénzekre lehet majd szerteni. Nézzük meg azt, hogy külföldön mi történik, egyszerűen széttépik az IPO-k esetében a izgalmasabb papírokat, akkor nyilván, hogy majd az lesz a szerep, és az lesz az olcsóbb út, hogyha IPO-k útján akarják azt megvalósítani, amit ma lényegesen egyszerűen meg lehetett úgy, hogy beleköltöztek, ha bár hozzá kell tenni, ennek nem kicsi az ára, és elég komoly árat fizettek azok a nagy tulajdonosok, akik például akár, ahogy te említetted, egy autóval liszként, akár egy például S-médiában, a Deltaként úgy léptek be egy cégbe, hogy abban egy olyan fajta növekmény volt értékelve, ami fundamentumokként nem volt meg a cégbe. Ha úgy tetszik, akkor a kicsiknek fizettek azért pénzt, hogy ebbe a történetben lehessenek, mert milliárdokat ezek a cégek előtte nem értek, csak azáltal értek, hogy beleköltözött valaki.
Ha szóba került ugye az NFI, illetve hát a Random Capital, akkor mindenképpen hadd kérdezzem meg, jövőre tőzsdén lesz a Random? Ugye azt tudjuk, hogy a közgyűlés azt elfogadta, hogy 10%-nyi részesedés kerül be az NFI-be első körbe, ha jól értem. Mi lesz a következő lépés?
Ugye alapvetően meg lehet fogalmazni azt, hogy 42%-a kerül be az NFI-be a Random Capital részesedésének. Úgy döntöttünk, hogy miután ez egy nagyon hosszú folyamat, hiszen előzetes Magyar Nemzeti Bankos engedély kell hozzá, ezzel a törvényi minimumként a 10% körüli rész kerül be, ezzel a tőkeemelésnek mindazok az elemei, amelyekhez nem kell Magyar Nemzeti Bankos engedély, végbe tud menni, és második körben történik meg az, hogy az egyéb részesedés, a maradék 32%-ot ölelő csomag az bekerül az NFI-be. Hozzá kell azt mindenféleképpen tenni, hogy ettől független az a törekvés, hogy a budapesti értéktőzsdére bekerüljön a Random Capital részvénye. Leginkább az X10-be gondolkodunk, hiszen annak vagyunk ma az elkötelezett hívei, és azt is hozzá kell tenni, hogy én a 2020-as évre már óvatosabban fogalmaznék, a folyamat el fog kezdődni és indulni. Az, hogy a bevezetés megtörténik-e, azaz nagyon sok mindentől függ. Mondom ezt azért, mert hogy két céget is viszünk jelenleg ugye tőzsdére, és azért azt látjuk, hogy ez a folyamat ez körülbelül egy évet taglal. Ha azt mondanám, hogy január 1-től ezen aktívan tudunk dolgozni, akkor is egy hatékony munka következménye lehet, és még egy nagyon fontos gondolat, hogy az X-Tende nem viheti a Random saját magát, mert ki a tanácsadója magának a cégnek, saját maga nem lehet, ezért kooperálni kell valakivel, ez egy hosszabb folyamattá válhat ezért, de megtörténhet, hogy 2020-ben indulunk az úton.
Örülök, hogy szóba hoztad az X-Tendet, ugye ez volt az a piac, ami az idén elindult tulajdonképpen, kisebb-nagyobb sikerekkel. Mi lesz jövőre, mire számítasz? Hány cég jöhet most akár jövőre, de akár a következő egy-két évben erre a piacra?
Én azt látom, hogy ma kijelölt tanácsadói vagyunk a Megakránnak, kijelölt tanácsadói a DM-kednek és a Glosternek. A DM-kedben a jövő héten kezdődik a private placement, és a mi terveink azok, hogy gyakorlatilag januárban megindul a kereskedés, és ezt akarjuk tartkítani március-április környékén egy IPO-val. A Glosternek a piaca kedülése a jövő tavasszal várható szintén private placementbe, és ősszel jöhet majd egy IPO.
Tehát ez zárt körű kibocsátás, ugye?
Igen, ez egy zárt körű kibocsátás, alapvetően intézmények, alapok vannak megkeresve, és a másik körben mind a kettőhöz hozzá akarjuk tenni az IPO-t azért, hogy forgalmasság is legyen. Azért vállaltuk a Megakránt is magunkra, hogy 2020-tól legyen egyfajta törekvés, hogy a Megakrán részvényben is elinduljon a forgalom. Egy nagyon komoly tanulmányt írtunk hozzá, és konkrét tervek és megvalósításra váló feladatok vannak, amin dolgozni fogunk, és már is most is dolgozunk. A várakozásom az az, hogy jelenleg tehát a két céget visszük jövőre, ami már most magunk előtt van, hogy minimum 3-5 céggel fogjuk kezdeményezni az X-Tend piaci megjelenést, és egyre inkább ennek egy felfutását látom, hogy továbbra is tartom magam ahhoz, hogy 5 év alatti csodát lehet tenni. Egyelőre az első ködben mi olyan cégekre próbáltunk meg akarunk fókuszálni, akiknek valós akarata van, hogy komoly forgalommal bírjon a részvényei kereskedése. Nyilván, hogy majd egy jó pár olyan is lesz, aki csak technikai alapon kerül be a tőzsdére, de én azoknak egy részéből is úgy látom, hogy idővel lehet kereskedett papír. Ebben az irányba lehet haladni. Én a 2019-et a Random szempontjából mindenképpen rendkívül sikeresnek évnek gondolom, és ez nem csak egyébként az X-Tend piaci 4-5-ből mi viszünk 3-at című fejezet miatt van, hanem azért is mi életünk legnagyobb ügyfélszám növekedését érjük el ebben az évben. A legnagyobb állomány növekedéssel rendelkezünk nominális mértékben, és hát büszke vagyok az 5. helyünkre is, amit egyedül tartunk lakossági
brókerként. Hát ez azért különösen jó hír, pontosan ezt akartam mondani, mert itt elsősorban a lakosságra fókuszáltunk.
Kizárólag a lakosságra fókuszálunk, és ezzel egyedülállóan vagyunk gyakorlatilag a top 5-ben, és az üzenete is az a dolognak, hogy van és épül akkor a lakossági piac, hogy ott lehet lenni már a top 5-ben, amivel pedig azt tudom feltételezni, hogy elindult egy nagyobb lakosság érdeklődés, igen, csak egy apró számot, soha nem titkoltam senkiről a számokat, de csak hogy homályba hagyjam, aztán úgyis megjelenítjük majd a különböző prezentációnkban, főleg ha tőzsde cég leszünk randomként, hogy idén dupla számú ügyfelet regisztrálunk a rendszerünkbe, mint ami tavaly volt már új érkezőként és jelentkezőként. Tehát a számlanyítási ütem 17 és 18-as év után az idei év új ügyfelei tekintetében megduplázódott.
Beszéltük az X-Tendről. A főpiacon látsz esélyt arra, hogy a következő években megjelenjen egy nagyobb társaság, egy klasszikus IPO során?
Hogy közvetlenül megjelenik-e, ugye mindig feldeppen megint a hír, hogy vagy minden évben a hír, hogy az állami vállalatok egy része hogyan mehet oda be, én nagyon boldog lennék tőle. Egyrészt azért, mert egy jó pár állami vállalat van, ahol szerintem a kétfajta tulajdonlási metódus, hogy állami részem is van benne, de van benne egyfajta magántőke is, ez egy elviselhető dolog, mindig beszéltünk egy SRT-ről, például a Szerencsejáték ZRT-ről, mennyivel jó lenne NRT-ként hallani. Miért ne lehetne? Lehet egy állami felügyeletben, ettől függetlenül lehet egy több piaci alapon működő dologról is szó. Egy MVM folyamatos kérdés volt, ezek hatalmas cégek egyébként, tehát izgalommal tölthetőek lennek, de mondok egy extrém dolgot, az a DM2 például, amivel most 10-11 milliárdos átbevételt tervezünk a jövő évre, én azért bízom benne, hogy egy-másfél év alatt megugorja a prémium kategóriát is ott lesz benn. Tehát ez az X-Tendből is lesz átjárás a standard, vagy direkt beiként a prémium felé. Én egyetlen egy dolgot gondolok, talán ezzel a dolga a zárásképpen, hogy mindig azt kérdezték tőlem, hogyha például elindult egy árfolyam fölfele, mint például az OTP-em 5000 volt, hogy mit tudok elképzelni. És én mindig azt mondtam, hogy nem tudok mit elképzelni, csak azt tanultam, hogy ha egy pozitív folyamat elindul, ma nem tudjuk megmondani, hogy mi okozza majd a következő pozitív lépéseket, de ez elég sokáig tartani fog, és az égbe emelkedhet a dolog. Az 5200-es kitöréséből az OTP 15000-nél tart. Én pontosan ugyanezt gondolom egyébként a tőkepiacról is, hogy egy pozitív folyamat elindult, ma cégeket akadnak nagyon sok befektetési helyről, ahol meg tudnak jelenni vállalataikkal a tőzsdén. Azt látom, hogy a lakosság egyre nagyobb mértékben gondolkodik tőzsdei befektetésekbe, és azt gondolom, hogy ez még el fog tartani. Így hát a folyamatnak az elején járunk, ez a folyamat néhány éve indult el, és nagyon remélem, hogy még legalább egy fél évtizedig ki fog tartani a Budapest értéktőzsde körül.
Nos, hát akkor most én sem hagyom ki, és rá fogok kérdezni, hogyha a jövő évet nézve, ugye most kellene egy portfóliót összeállítanod. Hogyan szemezgetnél, milyen szektorokból mondjuk papírokat?
Én elvesztettem a fonalat. És megmondom őszintén, azért vesztettem le a fonalat, mert ahogy mondtam, a trendek embere vagyok, ebből az következne, hogy mindenbe vadó bele kéne vásárolni, hiszen a trendek tovább fognak nőni. De sajnos, vagy nem sajnos, én az életemben azt láttam, hogy 7-10 évnél tovább ez az óriási heuréka, már az árfolyamok emelkedésével kapcsolatosan nem tart. Hogyha azt nézem, hogy a magyar blue chipek drágák-e vagy nem, OTP-t nem tartom egyáltalán drága papírnak például. Én a MOL-lal meg tudok barátkozni, a Richterben most is látom a potenciálokat, de én rendkívül félek. Én félek attól, az anomáliától, ami a legnagyobb probléma van a piacon, hogy az amerikai kereskedés nézve, hiába van mindenkori csúcsán az index, körülbelül fele akkora forgalomban, mint egy évvel ezelőtt volt, és előbb-utóbb, ha megindul egy kiáramlási hullám, én nem tudom, hogy a másik oldalon ki fogja ezt felszívni, és ki fogja megvenni. Így hát én attól rettegek, hogy előbb-utóbb jöhet egy nagyon-nagyon nagy összeomlás, de abba bízom, hogy ez soha nem fog eljönni. Én ebből talán nem fog tudni pénzt csinálni, mert rettegek tőle, és kívánom mindenkinek, hogy keressen rajta pénzt, aki bemeri vállalni, amit én nem.
Hát az óvatosság az sosem árt, bármilyen befektetésről is legyen szó, és akkor itt emelném ki azt is, hogy mindez, amit elmondtál, az nem minősül befektetési tanácsadásnak, ez mindössze egy vélemény, ennél sokkal szerteágazóbban tájékozódjanak, amennyiben befektetni szándékoznak. Virág Ferenc, a Random Capital egyik tulajdonosa, stratégiai tanácsadója volt a mai vendégem. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Várunk vissza máskor is nagy szeretettel.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek nagyon szép karácsonyt és boldog új évet kívánok.
Hasonló jókat kívánok én is kedves hallgatóknak, kellemes ünnepet és boldog új évet, ha addig nem találkoznánk. Jövőre biztos, hogy ugyanitt leszünk. Kérem, tartsanak velünk.
Ez volt a prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.